egy igényültetésem igéje az imént hallott történet vége, a idősebbik testvér viselkedése története. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, zenét és táncot hallott. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségbe kapta őt vissza. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. Apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecstét sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a kízott borjut. Ő azonban így válaszolt neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigazzod, örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és föltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, sok esztendővel ezelőtt egyszer azt ígértem, hogy amíg ezen a szószéken állok, minden évben legalább egyszer fogok prédikálni a tékozló fiúról. Nagyjából beváltottam ezt az ígéretet, és most megint ezt az ígéretet váltom be ebben az esztendőben, mivel most a tékozló fiúról fogok prédikálni. Szerénytelenül azt mondom, hogy sohasem ismételtem önmagamat. Nem kellett ismételni magamat, olyan mérhetetlen gazdagság van ebben a történetben, hogyha az Úristen még adna 20 esztendőt, még 20 esztendőn át, és mindig lehetne még újat és újat előhozni ebből a történetből. Az az új, amit most hozok elétek, testvéreim, az éppen ebben a textus választásban rejtőzik, nevezetesen most nem a tékozló fiú történetét vesszük, hanem a bátyjának a viselkedése felől közelítjük meg ezt a történetet. A bátyjának a nagyon megrendítő, szomorú viselkedése felől közelítjük meg az egész történetet. A bátyjának a viselkedését, azt az igazságot, amit Jézus ebben a képes történetben mondott el, egy mondattal akarnánk kifejezni, akkor azt kell mondanunk, hogy a vallásos emberek nem értik az Istent. Egy éles fogalmazás, de szerintem nagyon pontos fogalmazás. A vallásos emberek foglalkoznak vallással, Isten dolgaival, csak éppen nem értik az Istent. Ebben a történetben nagyon világosan benne van ez, hiszen olyan könnyű megfejteni a képeket. Három szereplő van igazán, az apa, az egyik fiú, a másik fiú. Nem nehéz a megfejtés, az apa jelképezi a mennyei atyát, az Istent. A tékozló fiú jelképezi az elzüllött emberiséget, a bűnbe merült embert, a rossz embereket. A bátyja, aki otthon maradt, jelképezi a jó embereket, a vallásos embereket. És íme, hogyha így értjük a szereplőket, ahogyan viselkedik a tékozló fiúnak a bátyja, abból azt tűnik ki, hogy ő nem értette az apját, nem értette a testvérét se. Legkevésbé értett egyet ezekkel, apával, testvérével. És itt van egy többenetes igazság, és meggyőződésem szerint Jézus főként ezt akarta ebben a történetben elmondani. Gondoljunk csak a korabeli zsidó kegyességre, papokra, farizeusokra, többiekre. Jézus ezt a többenetes igazságot mondotta el ebben a történetben, hogy a vallásos emberek nem értik az Istent. A vallásos emberek nem fogadják el az Isten cselekedeteit. És még súlyosbítja a helyzetet az, hogy ők ezt nem tudják, hanem úgy gondolják, hogy ők értik az Istent. Úgy gondolják, hogy nekik igazuk van. És igazuk van akkor, amikor nem fogadják el az Isten cselekedeteit. Ez a testvér, ez hosszú ideig, valószínűleg éveken át benne élt abban a nyugodt meggyőződésben, hogy ő nem olyan, mint a másik. Hálát adok Isten, hogy én nem vagyok olyan, mint a tékozló fiú, én itthon maradtam, én dolgozom, én engedelmeskedem. Tehát hosszú éveken át zavartalanul élt ez a testvér abban a jó hiszeműségben, hogy én rendes ember vagyok. Én értem az én apámat, hiszen minden szavára azonnal ugrok és engedelmeskedek. Én jól csinálom a dolgokat, nekem igazam van. Amikor hazajött a tékozló fiú, és megbojdult a ház, és elkezdtek zenélni, táncolni, énekelni, akkor jutott krízisbe a jó fiú, a vallásos ember. És testvérek, akár hány év, ezred múlik el, múlt el ez alatt, és múlik el ezután, a vallásos ember mindig ilyen lesz. Mindig meggyőződik róla, hogy ő neki igaza van, ő jó ember, hála Istennek, nem olyan, mint az alkoholisták, paráznák, többiek. Ő rendes ember, ő az Isten oldalában, neki igaza van. Mindig ez folytatódik, és amikor az Isten valamit cselekszik, amikor egy kocsma töltelék megtér, és újjong, és tánc, és öröm, és halleluja hangzik, akkor megbotránkozik. Amikor Isten valóságosan cselekszik, és szinte látni, tapintani lehet az Isten cselekvését, akkor a vallásos ember megriadt, és nem ért egyet azzal, amit az Isten cselekszik. Na hát most innen közelítsük meg a történetet. Mi a igazi baj a vallásos embernek a szemléletében? Ahogyan ez a testvér szemlélte a testvérét, vagy ahogy általában azóta is évezredeken át a vallásos ember szemléli a nem vallásos ember, mi az alapvető probléma? Hát testvérek, az, amit így mondok idegen szóval, hogy a moralizálás. A moralizálás. Az, hogy csak erkölcsi kategóriákba tudunk gondolkozni, az evangéliumnak a kategóriái idegenek a vallásos ember számára. És moralizálunk, és nagyon érdekes az, hogy ezt a történetet egyáltalán így nevezzük, hogy a tékozló fiú. Ez egy magyar sajátosság, tudjátok, ez nincs benne a Bibliában. Szakaszokra osztották a teológusok a Bibliát, és a szakaszok fölé önhatalmúan címeket írtak. A magyar Bibliában megszoktuk azt, hogy itt ez van, hogy a tékozló fiú. A német azt mondja, der verlorene Sohn, az elveszett fiú. Ez egy egész más dolog. A tékozló fiú, ez jellegesen moralizáló értelmezés, egy hosszú történetből egy mozzanatot ragadt ki, azt, hogy eltékozolta. Előtte is történt valami, utána még több történt, sok jó dolog történt, erre nem ügyel a címadás. A címadás csak arra, hogy egy a tékozló fiú. Egyébként megnéztem modern fordításokat, van olyan modern német fordítás, és ez nagyon dicséretes, hogy erre a tárgyilagosságra törekszik. Van olyan modern német fordítás, meg elhagyta ezt a, még ezt is, mert ez is megbélyegződett, mert Lorenzo ezt a kifejezést használja, hogy az apa és a két fia. Ez egy tárgyilagos cím, az atya és a két fia. De még inkább tetszik nekem, a franciák adtak ki egy csodálatos ökuménikus bibliafordítást, abban pedig ez a felirata, le fils retrouvé, a fiú, aki vissza találtatott, akit újra megtaláltak, Fritz Röttrúvén, ez a legszenzációsabb szerintem az összes lehetséges címadás között. Már csak arra gondoljunk, esek, hogy már amikor címkét ragasztunk a történetre, már akkor elkezdődik a minősítés. Hova helyezzük a hangsúlyt? És ez sajnálatos dolog, hogy oda helyeztük, hogy a tékozló. Tehát egy kis mozzanatot az egész történetből, egy kis mozzanatot emelünk, és azt a címkét akasztjuk rá az egész történetre. Holott meggyőződésem szerint nem ez a lényeg. Hát eltékozódott, természetesen ez benne van a történetben, sajnálatos dolog, és nem egyszeri eset ez. De hát azért mégis az egész történetben valami másról, valami mérhetetlenül többről, valami evangéliumról van szó, és ez, hogy tékozzok, érve semmi evangélium nincsen. Ez, hogy a visszatalált, az újra megtalált fiú, ebben már van evangélium, amit a francia fordítás ír a történet fölé. Most testvéreim, itt a lényeget szeretném most elmondani, és megvallom, hogy egy kicsit szorongok, mert éles a fogalmazás, amit most hallottuk, és bele lehet akaszkodni, meg lehet támadni a történetet, hogy tudnék, már megint nagyon olcsóvá teszem a dolgot. Nevezetesen meggyőződésem szerint itt nem egyszerűen arról, hogy eltékozolta, morálisan bűnös volt, engedetlen fiú volt. Itt az igazi tartalma ennek a történetnek az emberré válás misztériuma. Ha engem kérdeznének, hogy na, írjak én is valami címet a történet fölé, akkor én ezt a címet adnám, hogy egy életre szomjas fiatalember története. Kicsit mérlegeljétek magatokban, hogy hogy ízlik ez a cím. Egy életre szomjas ifjúnak a története. És akkor már nincs a moralizálás, akkor már nincs az erkölcsi ítélkezés. Hát joga van mindenkinek szomjazni az életet. És ha jól meggondoljuk, ez a történet egy életre szomjas fiatalembernek a története. Eltévedt eközben, mindenféle volt, de szomjas volt az életre. És ezt a történetet, hogy egy életre szomjas embernek a történet, ezt nem érti az, aki nem szomjas az életre. A tékozló fiúnak a bátyja jellegzetesen nem volt szomjas az életre. Irigy volt azokra, akik szomjasak, irigy volt azokra, akiknek volt bátorságuk élni, de ő maga nem volt szomjas. Lehet így értelmezni a tékozó fiú történetét. Két ember, az egyik beletörődik abba, ami van. Ez nem rossz dolog, ami van, hiszen az apja nyilván szomjas volt, szerette őt. Törekedett, ahogy a fia növekedjé, gazdagodjé. Tehát volt egy rend, egy házi rend, egy családi rend, és az egyik az engedelmesen szépen beleilleszkedett ebbe a rendbe. Nem kívánt többet. Ő abban a rendben élt, de a végén kiderült, hogy azért mégse olyan nagyon engedelmesen élt. Titkos ellenállások, titkos elégedetlenségek, irigységek, az apával szemben titkos panaszok voltak benne. De mindez gyáva volt kiélni, maradt otthon, és ítélkezett a testvére fölött, aki szomjas volt az élet teljességére. És úgy érezte, hogy ott az apai háznál, ott nincs lehetőség arra, hogy ő egészen megélje az életét. Egy életre szomjas fiatalembernek a története. Jogunk van szomjazni az élet nagyobb teljességére. Nem úgy van, hogy a templomokat megtöltik azok, akik olcsón adják. Akiknek elég az, hogy a szájukba rágják, hogy mit kell csinálni. Akik tervgazdálkodásban akarnak üdvözülni. Mint ahogy itten 30 esztendőn át olyan tervgazdálkodás volt, hogy legfelül megmondták, hogy középen, lejjebb, leglejjebb,
mit kell csinálni. És ezt az országot katasztrófába vitt ez, hogy legfelül mindent tudtak, és a többieknek csak végre kell hajtani. És most próbálunk átállni egy olyanra, hogy de hát te magad döntsd el. Vállalj kockázatot, vagy nyerni fogsz, vagy csődbe jutsz. És erre mindenki megijedt, hogy jaj, jaj, nem, ezt köszönöm, ezt nem kérem. Az állambácsi intézze a dolgokat, és ha ráfizetek, akkor az államkasszából fizessék ki. Hát testvérek, ha nem tudnátok, a legtöbb vallásos ember ebben a szisztémában él. De az állambácsi, vagy az Isten apa, ő mondjon meg mindent, és hogyha csődbe jutok, akkor ő igazítsa rendbe a dolgot, nekem ne kelljen vállalni az én csődömnek a felelőssége, nincs is felelőssége, hiszen nem én döntöttem, az Isten döntött. Ő parancsolta a dolgot. Testvérek, itt van egy óriási döntés a vallásos emberek világában, hogy akarunk ragaszkodni ahhoz a régi tervgazdálkodáshoz, hogy legfelül mindent mondjanak meg. Itt van előttünk a nagy példa, hogy hogy vezeti csődbe a világot. Az, hogyha nincs egyéni felelősség, nincs kockázatvállalás. Na hát a tékozó fiú történetében itt van az egyik. A bátyja a tervgazdálkodásban élt, a fiú pedig vállalta az egyéni kockázatot, döntést, és ráfizetett. Eltékozott, hogy nem tudott gazdálkodni. És mégis, nem lehet eltagadni, hogy Jézusnak a rokon szembe ennél a fiúnál van, és Jézus a saját népét, a vallásos népét siratja a bátyjában, aki nem akar bevenni, mert az ő rendje nem fogadja el azt, ami történik itt most, ez a zenebona, a tánc, vidámság, ezt nem fogadja el, hogy ez a fiú ezt az utat járta végig. Nos testvérek, itt tehát mondom, éles a fogalmazás, és én nagyon jól, hogy hány helyen lehet megtámadni ezt a gondolkodást, de meggyőződésem szerint ebben a példázatban az emberré válás útjáról van szó. Ez a fiú, az ifjabbik, ez azt mondta, hogy én tisztelem apám, a testvéremet, az egész háztartást, én magam akarom kikísérletezni az életet. Én úgy érzem, hogy magam is fel tudnám építeni az életemet. Én elég okos vagyok az, hogy berendezkedjem, adjatok egy kis induló tőkét, az örökséget, és majd én azzal jól gazdálkodom. Az, hogy rosszra fordult a végén a dolog, az nem bontja le azt az igazságot, hogy ő akart valamit, a saját énjét akarta fölépíteni. Most ez a gondolat a nagyon mélyen hívők körébe ellenállásba ütközik, hogy na, hát ez maga a bűn, hogy én akarok valamit. És kérdés az, hogy ez a nagyon kegyes gondolat, hogy már ott kezdődik a bűn, hogy én akarok mérlegelni, dönteni, hogy ez jó-e, ez a nagyon kegyes gondolkodás, mert ez van a kereszténységben, Budapesten és Magyarországon, a világszerte, a legtöbb helyen. Most testvérek, két elgondolkoztató tény változtatta meg az én gondolkodásomat is, mert megvallom néktek, hogy évtizedeken át én is ezt a régi koncepciót vallottam, hogy ennyi, ez a csúnya, haszontalan, engedetlen, tékozló fiú, miért nem maradt otthon? Hát nem volt jó dolga otthon? Miért ment el hazulról? Milyen bűnös volt, milyen engedetlen? Én magam is évtizedeken át ebben a gondolatkörben éltem, és két elgondolkoztató tény mellvevert, és rápényszerített, hogy kiegészítsem, nem radikálisan megváltoztassam, de kiegészítsem ezt a régebbi gondolkodásomat. Az egyik elgondolkoztatott tény egy történelmi adat, egy egyszerű történelmi adat. Kiderült az olvasmányaimból, a tanulásomból, kiderült az, hogy amit ez a fiú csinált, az nem volt egyedülálló, hanem szinte szokás volt abban a régi zsidó társadalomban. Vagyis az, hogy a legnagyobb fiú nagyobb örökséget kapott, a földbirtok általában övé volt, a többi testvér kielégítették, és szokás volt, hogy elmentek világot járni. elmentek szerencsét próbálni. Úgy, ahogy a népmesékben is találkozunk ezzel, hogy a legkisebb fiú elmegy szerencsét próbálni, és akkor tanul mesterséget, ezt tanul, azt tanulja. A népmesében is ez az örök emberi motívum benne van, hogy kimozdulni hazulról, világot próbál, aztán vagy sikerül, vagy nem. Na tehát az egyik történeti alatt ez gondolkoztatott el, hogy amit ez a fiú csinált, az ismerős volt a zsidó családokban, olyannyira, hogy helyjel közel maga az apa szólította föl a másod, harmad, egyet szülött fiút, hogy fiam, te pedig menj ki a nagyvilágba, tanulj kereskedni, tanulj az emberekkel foglalkozni, művészetet, tudományt, politikát, kereskedelmet, menj és tanulj. Tehát nem olyan borzasztó dolog az, hogy ez a fiú elment, ez elgondolkoztatott. Ez már ellene mond annak a moralizáló nézőpontnak, hogy jaj, az a tény, hogy elment, ez már maga bűn. Nem feltétlenül. A másik tény, ami nagyon elgondolkoztatott, az, hogy tanulgatjuk mindjárt ma már a modern embertan, pedagógiát, lélektan, és a modern pedagógiának mondjuk most ezt a területet, vagy a modern lélektannak alapvető fejezete az én képzés, az én fejlesztés, az én fejlődés. A kicsi gyermek, amikor megszületik, teljes egységben van az anyával, a világgal, de ebből a teljes egységből ki kell szakadni. Ez az, ami szaknyelven úgy mondanak, hogy elkezdődik a dackorszak, a gyerek első dackorszaka 3 éves korosztályán. Az első dackorszak, amikor kimondja azt, hogy nem. Régebben ezt elmondottam, most megint eszembe jut, hogy a sok lányom közül az egyik lányom nem akar beszélni. Már 2 éves volt, elmúlt 2 év, egy árva szót nem mondott ki. Már kezdtünk idegeskedni, hogy valami baj van. Orvoshoz kell mennie. Mi van ezzel a gyerekkel? A többi már rég fecseget ilyenkor. Ez elmond két, egy árva szót nem mondott. És akkor egyszer, emlékszem rá pontosan, a haját akarták megmostani, megmosni este, és akkor egyszer csak dühösen kimondott ezt, hogy nem. Ez volt az első szó, amit életében kimondott, hogy nem. És akkor kiderült, hogy ő pontosan érzékelte addig is a dolgokat, meg volt az ő véleménye a dolgokról, de nem beszélt. De ekkor kikényszerült el az, hogy nem. Na hát testvérek, a modern lélektan emberei azt mondják, egy ilyen szép mondatot hallottam az elmúlt napokban, hogy ezek a kicsi gyermekek ahányszor kimondják azt, hogy nem, egy tégla követ hozzáadnak az én építkezéséhez. A gyereknek föl kell építeni az énjét. És az énjét, akár sajnálatos, tragikus, tehát milyen módon, az énjét úgy lehet építeni, hogy kimondja, hogy nem, 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 mert én másképp. Most tehát testvéreim, az emberré válás történetében akár milyen fájdalmas, a tékozó fiú mellé kell állni. Na most jöhetnek, persze jönnek is, majd biztos jönnek a vádak, hogy hohó, tehát ez a bolond prédikátor, ez azt mondja, hogy legyetek tékozó fiak. A testvérek, én senkinek nem prédikál, legyen tékozó fiú, csak ezt a történetet értelmezem, és két felélve most azt mondom, hogy az emberré válás nem lehetséges, ha a hajó biztonságosan le van horgonyozva a kikötő öblében. Emberré válás úgy lehetséges, hogy a hajó kimegy a nyílt tengerre és bele a viharba, szélbe, áramlásokba. Ez van ebben a történetben. Az emberré válás nem lehetséges a biztonságos, nyugodt öbölben. Ki kell menni a nyílt tenger. Ezt igenis hallom. És erről beszél ez a példázat, és ezt mondottam, hogy szomjas az életre. Szomjas arra, hogy a világot meglássa, megérse, megismerje. És aztán történt az, ami történt. Az ember tragédiája valószínűleg az, hogy nem tud élni a szabadsággal. Ha de azért, mert nem tud élni a szabadsággal, azért mégiscsak a legméltóbb az ember, ez a szabadság. És olyan jó, hogy a történet igazából kerek történet. Kezdődik egy felső ponttal, amikor az atyával egységben van, jön a lázadás, az ellenállás, kihajlik az élete abból a induló pontból, és eljut egy mély pontra, a disznók vágyjához, és még ott is élni. Ez az életnek az első fele, a lázadásnak a kora. Itt nagy krízis van a disznók vágyjánál, a mély ponton. Mert innen lehet még mélyebbre menni, de itt lehet elindulni visszafele. És itt Jézus zseniális szépséggel, bölcsességgel elmondotta, hogy ez az embernek a csodálatos lehetősége, amikor eljut a disznók vágyjához, ott lehet magába szállni, elgondolkozni, és elindulni visszafele. És amikor a tékozó fiú a kört körbejárja, és a lenti pontról megint a fenti ponthoz érkezik, vissza az atyához, egy más atyát talált, lehet, hogy az is ugyanaz volt az atya, de ő nem értette azt az atyát, ez mind kellett ahhoz, hogy megértse az atyát, egy más atyát talált, és beilleszkedik a házi rendbe, a családi rendbe, de most már másként. A bátyja is engedelmes az apjának, most már ő is, a tékozó fiú is engedelmes, de érzékeljétek, micsoda ég és föld különbség van a két engedelmesség között. A vak engedelmesség, a gondolkodás nélküli, a gyáva engedelmesség között, és a megharcolt, a lázadásban megharcolt és hazatalált fiúnak az engedelmessége között. Ez ennek a történetnek a nagy mélysége, testvéreim, hogy nem moralizálás ezt a mondani való, hanem az emberré válás. Az emberré váláshoz hozzátartozik az, hogy nemet mondani. El egészen odaig, hogy az Istennek nemet mondani. Mondom, ez félelmetes, és akár a palácot bele venni róla, aki ilyen bolondokat beszél, azt ne prédikálja, pedig állítom teljes jó lelkésedet, ez a történetnek a mondani valója. Az emberré válás, kockázatos út, valószínű, 99%-ig bizonyos az, hogy elbukunk, bűnbe merülünk eközben. De ha a mélypontról elindulunk vissza az Istenhez, egy másik Istennel találkozunk. És az engedelmességünk az Isten iránt egészen más minőségű lesz. Még két gondolatot, testvérek, aztán befejezem. Az egyik gondolat ez bennem így megképzett, ez a mondat, hogy bár csak ne tettem volna. Én föltételezem, hogy amikor ott éhezett a disznók között ez a fiú, akkor megfogalmazódott benne, és ez, hogy bár csak ne tettem volna, bár csak nem öltem volna azról. Helyes ez a gondolat, hogy bár csak ne tettem volna. Gondolkozatok. Jó-e az, hogy bár csak ne tettem volna, mert ez ma is elhangzik, hogy nem hangzik, de a szívetekben ott van, hogy bár csak ne tettem volna, elodáig, hogy a feleségem, bár csak ne őt választottam volna, de egy más valaki. A gyerekem, bár csak ne szültem volna ezt a gyalázatos gyereket, aki így megtagad engem. Bár csak ne ezt a pályát választottam volna. Van ilyen megbánás, hogy bár csak ne így csináltam volna. Jó ez? Hát és erre nem lehet egyértelmű, se azt mondani, hogy igen, se azt, hogy nem, hanem attól függ. Ha az ember letáborozik ennél, hogy bár csak ne tettem volna, és önmagát siratja, hogy te nagy baj az, hogy így cselekedtem, az katasztrófa. Ha valaki csak itt tud lehorgonyozni, hogy bár csak ne tettem volna, az a halálba megy. Ez maga a halál. De ha valaki azt mondja, hogy bár csak ne tettem volna, de megtettem, és elvállalom a felelősséget azért, amit tettem, és keresem a kiutat, keresem a továbbutat innen, ahova jutottam, az megváltható ember. Az eljuthat a megváltásra. Tehát igenis ki lehet mondani azt, hogy bár csak ne tettem volna, De onnan kezdve nem mindig visszafele nézni és leragadni a múltnál, hanem onnan kezdve előre nézni. Most ide jutottam, a disznók közé jutottam. De most már nem azt nézem, hogy hogy sírassam magamat, mint találik, hanem hogy merre vezet az út előre. És akkor lehet visszatalálni az Atyához. Tehát ez az én válaszom erre a mondatra, hogy bárcsak ne tettem volna. Testvér, vállald el, hogy megtetted. Vállald el, hogy következményekkel járt a döntésed. Rossz következményekkel, gyötrelmes következményekkel. De vállald el, hogy megtettem. És onnan nem siránkozom, hogy bárcsak ne tettem volna, hanem előre nézek, hogy innen merre vezet az út, mert itt van egy nagy evangélium. A rossz döntésekből is lehet jó folytatás. Ez egy nagy evangélium és egy nagy igazság. Ha rosszul döntöttem, disznók közé jutottam, még mindig van út tovább, és van út hazafelé, és van megváltás. Ez egyik gondolat, tehát még a másik befejező gondolat. Az elmúlt napokban egy egész fantasztikus gondolattal találkoztam. Valaki ezt mondotta, az ember egy alvó Isten, aki komolyan veszi az álmát. Hát erről külön kellene egy prédikációt elmondani. Az ember egy alvó Isten, aki komolyan veszi az álmát. Jelen esetben arról van szó, hogy a tékozló fiúk egy alvó Isten, istenség, isteni méltóság, Isten képű ember, aki álmodott és komolyan vette az álmát, azt álmodta, hogy majd én, majd a pénz, majd a dicsőség, majd a messziség. Álmodott és komolyan vette az álmát és elindult. És ha így van, akkor a tennivaló nem az, hogy az álmokkal viaskodjunk, hanem az, hogy ember ébredj föl. Itt van a lelki gondozásnak sokszor a hibája, hogy hát rosszak az álmaid, másokat álmodj. Ma mik az álmok, az embereknek az álma? Ha nekem sok pénzem lenne, ha én ide utazhatnék, ha nekem az lenne, amaz lenne, ilyen szeretőm, olyan feleségem lenne, ez lenne, akkor az ember komolyan veszi az álmait, és nem az álmokkal kell vitázni, hanem embereket alszol. Neked föl kellene ébredni az isteni létre, hogy széthozzanál egyszerre a téves rossz álmot. Ébredj föl, testvér, az álmaidból. A tékozló fiú álmodott, de aztán fölébredt. Igaz, hogy a disznók között, de fölébredt, és hazatalált. Áldjon meg Isten minket, hogy ne az álmainkkal szivakodjunk és egymást okosítsuk, hanem hogy Isten szent lelke fölébresszen minket a valóságra. És még egyszer mondom, amit már sokszor mondtam, a valóság szebb, mint az álom. A valóságban Isten van benne. Az álomban az én álmodozásom, irrealitás. Hazugság, tévedés, halálos veszély van. Ébredjünk fel az álmainkból. Álom az, hogy a pénz jó, a halál rossz. Lehet, hogy fordítva igaz. A pénz kísértésbe visz, a halál megszabadít, a halál az igazi életre segít el. Föl kellene ébrednünk az álmainkból, testvére. Segítsen Isten minket, ilyen fölébredés. Amen.